És Havasi Katalin, a napembere, akit köszöntök. Szia, szép napot neked!
Szia, Maja! Jó reggelt mindenkinek!
Egy kicsit húzd lejjebb a mikrofonodat, hogy jobban halljalak majd téged. Na, igen. Mert hogy ugye mondtam, hogy rendhagyó módon te 2 órát fogsz maradni. Az első órában én szeretném, hogyha te életedről beszélgetnénk, meg a te sorsodról, és a második órában pedig a segítő tevékenységedről. Nyilván a kettő azért valamelyest összefügg, de jó, szerintem több mint egy évtized is eltelt azóta, hogy te váltottál. És azért is hívtalak meg, mert hogy az elmúlt időszakban többször hallottam, hogy ezen a marketing, PR, kommunikáció, multis létben nagyon sokan egy ponton túl annyira kiégnek, hogy tehát nem úgy égnek ki, hogy jó, akkor kell egy kis pihenő, hanem hogy így ebből kiszállnak. Hogy itt akkor olyan a tempó, akkor a szétforgácsolódás, nem tudom, ez köszönhető-e hierarchiának, megfelelési kényszernek, vagy csak az, hogy egyszerűen tényleg túlterhelik az embert, ha kell, ha nem. És eszembe jutottál, hogy anno te is azt mondtad, hogy oké, akkor ez itt elég. De mesélj erről az időszakról, amikor még ez volt az életed, hogy te egy nagy vállalat felsővezetői karriert éltél, lehet, hogy így helyesebb.
Igen. Én is nagyon örülök a meghívásnak, mert valóban pont 10. éve vagyok az új szakmámban úgy, hogy ezt már főállásként csinálom. Előtte voltam olyan örült, hogy ezt 4 évig párhuzamosan csináltam, a vezetői karriert és a segítő szakmát, illetve ezt az életvezetési trénerséget. Majd, ha ez érdekes lesz, akkor ebbe is bele tudunk menni. És nem titok az sem, hogy mikor megérkeztem, mondtam neked, hogy nagyon nosztalgikus érzéseim voltak itt, mert hogy én itt szemben dolgoztam egy nagy amerikai banknál, ott építettem a legnagyobbat a karrieremen, de különben minden egyes négyzetcentiméterhez nagyon-nagyon kellemes élmények fűznek. Szóval azt tudom mondani, hogy igen, eljött nálam is az a pont, amit különben lehet, hogy azért, mert már kívülálló vagyok ebből a világból, de az elmúlt 10 évben úgy látom, hogy talán többen is vannak, vagy valahogy megsűrűsödött ez a téma, és valóban nagyon-nagyon sokan jutnak el oda, hogy egyszer csak azt érzik, hogy sem szellemileg, sem fizikailag, sem a magánéletük, de nem bírja már azt a, típusú hajtást. Én azért ehhez mindig szeretem hozzátenni, hogy én nagyon sok-sok évig nagyon élveztem ezt a világot.
Szóval... Általában ez is így van, tehát hogy a természete is ilyen ennek, nem? Hogy egy nagyon, nagyon élvezhető tudja halmozni a sikereket, tudja az embert energiával feltölteni, csak aztán valahogy, mint hogyha itt valahogy egyszer csak így megkajálná az embert. De közben tudod, azon is gondolkodtam, hogy ezt azért már rég elfelejthetjük, azt az életpályamodellt, amikor egy bizonyos területen csinálja valaki végig az életét. Nyilván vannak még ilyen szakmák, meg ilyen lehetőségek, de ma már egyáltalán nem ritka, hogy váltanak az emberek.
Nem ritka, és néha külső kényszerek vannak, néha belső kényszerek vannak. De hogy, és megint csak azt mondom, hogy már kívül vagyok ennek a világnak, de valaha, amikor én ebbe az egészbe belecsöppentem, akkor az a kis Komárom megyei érettségizett, angolul épp hogy beszélő továbbtanulási vágyakat és önmegvalósítási vágyakat dédelgető lány voltam, aki bár 50 kilométerre éltem Budapesttől, de akinek a Budapest az a nagyváros volt, az egy hatalmas lépés volt akkor, és lehet, hogy vannak, akik most mosolyognak, mikor ezt hallják.
Hát vannak, akik azért mosolyognak, mert hasonlót éltek meg, ez is egy létező kép szerintem.
De ezt tudom mondani, hogyha engem a 21-22 éves énemet el akarom helyezni ennek a történetnek, a karrierépítés történetnek az elején, akkor én voltam az, aki egy nagyon szerető, érzelmileg nagyon stabil családban nőttem fel, viszont ez a család financiálisan semmilyen támogatást nem tud nyújtani. Tehát igazából voltak azok a klasszikus utak, amik közül én azt választottam, mint a mesebeli legkisebb, és amúgy is a legkisebb vagyok a családban, hogy elindultam, és a nyakamba vettem a világot, és szépen lépésről lépésre küzdöttem meg mindig azért, hogy egy kicsit jobb legyen. És így keveredtem egyszer csak Budapestre úgy, hogy egy német cégnél dolgoztam egy vidéki kisvárosban, ahol azt a telephelyet felszámolták, és akkor a klasszikus szerencsés véletlen, hogy megörül egy pozíció Budapesten, egy nagyon fontos asszisztensi pozíció, ahova engem kinéztek, átvettek, és gyakorlatilag tényleg az ilyen szempontból abszolút kezdő pozícióból indulva, közben diplomát szerezve, közben pozíciókat váltva, mindig küzdve az újabbért. Én benne nagyon sok ambíció volt ez ügyben. Egyszer csak elértek az első vezetői pozíciók, és ezt utólag azokkal a kollégáimmal, akik közül sokan barátaim is lettek időközben, beszéltük meg, pont itt a szemközti nagybank, valaha volt nagybank kapcsán, hogy különben, ha belegondolok abba, hogy milyen fiatalon, milyen nagy felelősség volt annól rajtam, nem értem, hogy nem féltem. Kicsit olyan, mintha kötél táncolnál két, nem tudom, felhőkarcoló között, de nem vennéd észre a mélységet magad alatt, és egyszerűen jó csapatban tettük a jót, szóval fantasztikus évek voltak ezek.
Hát mert hogy vitt, ahogy mondtad, az ambíció megvitt az, hogy ebbe feljebb kerülni, meg csinálni, meg dolgozni. Annyira én is ismerlek, már ezt bevallom, hiszen 10 éve volt szerintem az első interjúnk, és azóta már többször találkoztunk, hogy egy nagy erőbírásod, vagy teherbírásod van. Tehát, hogy sok erőd van, nagy teherbírásod van. Igen. Akármit csinálsz is. Ez nyilván egy személyiség dolga, de ahogy itt felvázoltad, a legkisebb, aki elindul szerencsét próbálni, az nem megy másként, csak így. Nem tudom, hogy ez mennyire fogható, meg mutatható meg most, hogyha, és mennyire tudsz visszaemlékezni a lelki útra abból a szempontból, hogy elindultál és kaptad a lehetőségeket, nyilván ez mindig felvillanyozott folyamatosan, de hogy ebben az X évben, amíg te ott valahonnan valahová eljutottál, milyen volt a te önmagaddal való viszonyod? Volt-e az, hogy te figyeltél arra, hogy mik a szükségleteid, vagy csak diktáltad magadnak, hogy mik a szükségleteid, mint hogy vezető akarok lenni, csinálni akarom, ebbe akarok jó lenni, ezt a projektet megcsinálni, és így tovább, és így tovább.
Pontosan olyan voltam, mint amit ma arra mondanék, hogy milyen egy kliens. Egyáltalán nem foglalkoztam a szükségleteimmel, uh-huh. Egyáltalán nem gondolkoztam a lelki életemen, uh-huh. És nem azért, mert nem volt, én egy nagyon érzelmes voltam, ember voltam mindig is, hanem 21-22 évesen, de akár még a 30-as évek elején is, egyszerűen talán leginkább egy élettervben gondolkodtam, ami valahol számomra is nagyon fontos volt, hogy a párkapcsolat, a gyerekvállalás, ami időközben különben nem valósult meg, de hogy ilyen egyszerű életcélban gondolkoztam, nyilván sokféleképpen meg tudnám ma már magyarázni, de ha most visszautazom abba az időszakba, azt mondom, hogy nagyon ösztönösen próbáltam egy olyan életet felépíteni, amit élvezni tudok, amiben jól tudom magam érezni. És különben az, hogy haladtam a karrierben, és egyre nagyobb feladatokat kaphattam meg, számomra az is ugyanerről szólt. Tehát azért azt szeretném hangsúlyozni, mert sok a félreértés. Megint csak azt mondom, hogy a nagyvállalati szektoron kívül nagyon sok a félreértés az ügyben, hogy ott biztos olyan biodroidok dolgoznak, akiket csak a pénz és a pozíció érdekel, és hogy a pénzért és a pozícióért építik a karrierjüket. Ezt teljes mértékben meg tudom cáfolni, nem csak a saját példám okán, hanem sok ember okán, akit ott láttam. Egyszerűen érdekes feladatokat szeretnél, ki szeretnél szellemileg teljesedni, szeretnéd bebizonyítani, hogy okos vagy, hogy értelmes vagy, és egyszerűen ezt tudom mondani, hogy ugyanúgy a magánéletben is, mint a karrierben szerettem volna magam számára egy olyan minőségi életet építeni, aminek a felépítését természetesen, mint minden fiatal, sokkal egyszerűbbnek éreztem, mint az, amilyen. És majd esetleg, amikor olyasmiről beszélünk, hogy mi is indított el engem a pszichévilágában, hát pontosan nyilvánvalóan ebben is én is egy kliens voltam, akinek aztán lettek problémái, lettek dolgok, amik nem olyan könnyen sikerültek, vagy nem valósultak meg, és ezek elindítottak befelé. De addig én azt gondoltam, hogy az élet jóval egyszerűbb.
A szétforgácsolódás, meg a kiégés közeli tünetek, amik egy ilyen, egyébként, ahogy te is felvázoltad, színes, izgalmas utat követhetnek, vajon miért következik be ilyen viszonylag hamar? Uh-huh. Tehát, hogy néhány éven belül. Miért tart ez az élet, ez az életforma távol a saját belsődtől? Egyébként azt itt hozzáteszem, hogy nem csak ezen a területen, hanem én azt hiszem, hogy most így van valami így a levegőben, vagy nem tudom, a mindennapokban, a munkavégzés során, hogy valahogy távol maradunk önmagunktól. De hogy mi ennek az oka szerinted?
Itt személyesen saját történetemről mesélnék, mert azt nem szeretném másokra ráhúzni, de azt gondolom, hogy sokan fognak az én történetemben magukra ismerni. Szóval egy idő után azt vettem észre, hogy sikeresnek maradni az azt igényli, hogy minden nap legyen olimpiai teljesítményed. Uh-huh. Nincs kegyelem, nincs elnézés, nem lehet rossz napod.
Ami tegnapi teljesítmény, az már holnap nem érdekes.
Így van. És egy idő után ez tényleg mind fizikailag, mind mentálisan nagyon fárasztó. És nem tudsz minden nap olimpiákat lefutni, vagy olimpiai távokat lefutni, vagy olimpiai eredményeket elérni, nem csak lefutni, hiszen nem csak túléled a napot, de minden nap egy aranyérmet szerezni, ez az egyik. A másik pedig megint csak a személyes ügyem, de biztos vagyok, hogy ebben is mások magukra ismernek, hogy minél magasabbra kerültem a ranglétrán, és annál, és minél tisztában láttam azokat a szálakat is, amik valójában irányítják ezeket a nagy szervezeteket, annál inkább láttam azt, hogy az, ami a kirakatban, vagy kívülről nézve, vagy egy alacsonyabb pozícióból nézve egy fantasztikus profizmusnak tűnt, vagy nagyon tudatosnak tűnt, az mennyire esetleges, mennyire jó ügyek véreznek el személyes konfliktusokban, mennyire sok cégpolitikai, vagy szimpátia alapú döntés születik, és nekem, mivel a karrierem utolsó 10 évében vezetőként dolgoztam, az a 10 év már ebben nagyon-nagyon telített engem, és eljött az a pont, ahol azt éreztem, hogy én teljesen világot szeretnék váltani, és már nem arról van szó, hogy átmegyek egy másik céghez, és ott szintén vezetőként dolgozom, és majd ez a váltás, mert hogy sokan sokáig ezt csinálják, hogy cégeket váltva mindig egy pici könnyebbség, mindig lehet újat mutatni magunkból egy olyan cégnél, kicsit olyan ez, mint egy hosszú párkapcsolat, szóval ott, ahol már 10 éve egymás mellett ébredünk, ott nem tudsz mindig újat mutatni magadból, és ez a válti szektorban is így van, úgyhogy én egy idő után éreztem azt, hogy számomra már nem hozna az megújulást, hogy ugyanezt csak máshol, és sokakat látok a mai munkám alapján már, akik pontosan a kiégésükkel érkeznek hozzám, sokakat látok abban megrekedve, hogy nem mindenkinek van valami más, ami őt érdekli. Tehát egyfajta egzisztenciális rabságban él a munkájával, és nem érzi azt, hogy volna bármi más, ami nem csak érdeklődésben, de megélhetésben is alternatíva volna.
Szerintem ez egy nagyon komoly visszatartó erő nagyon sokaknak, és ez úgy szokott elhangzani, hogy de hát ehhez értek, de hát én ezt tudom. Mi lenne más, ami. És akkor szokott jönni az, hogy oké, akkor engedd el magad, gondolkodj azon, hogy mi az, ami érdekelhetne, és ha kell, akkor iratkozz be egy cukrászképzésre, vagy virágkötésre. Csak akkor megjön az a kérdés, hogy ez hogyan kivitelezhető párhuzamosan, mi történik addig, amíg a másikban is szerzel tapasztalatot, hogy helyezkedsz el, de nagyon sokan meg teljesen természetesnek tartják, hogy folyamatosan és állandóan és minden évben, vagy minden második évben tovább képzi magát, és szerez újabb papírt, és hasznosítja is azt. Tehát, hogy több típus van.
Igen, és annyira igaz az, hogy mindenkinek a saját megoldását kell megtalálni. Tehát semmiképp sem szeretném azt mondani, hogy egyedül a karrierváltás a megoldás. De tény, hogy olyan helyzetben, ahol az ember már kényszernek érzi azt is, hogy felébredjen reggel és bemenjen a munkahelyére.
Ott valamit csinálni kell.
Így van, tehát ott már nem biztos, hogy csak döntés kérdése, hanem egyszerűen magukat fogják a helyzetek olyanná alakítani. Nyilván ez látszik kívülről.
Igen,
nyilván,
tehát egyik hozza a másikat.
Így van,
igen,
nyilván igen. Hoz egy teljesítménycsökkenést, hoz sok olyan következményt. Szoktam, ha erről szó van, vagy előadás van, gyakran jut eszembe az, hogy milyen sokszor láttam a vállalatoknál szárnyaló szuperhősökből egy totálisan alkalmatlanná vált embert látni. És nagy és fájdalmas bukásokat láttam, csak abból kifolyólag, hogy másokat is utolért az, hogy nem lehet minden nap olimpiai aranyérmet szerezni, és ahol elindul a kiégés, ott az a tapasztalatom, hogy a közeg sokkal előbb veszi ezt észre, mint az érintett. És elindul egy olyan önsorsrontó folyamat, aminek aztán az a végeredménye, hogy az, akit lehet, hogy 2 évvel azelőtt megjutalmaztunk, mert a legfantasztikusabb tagja volt egy közösségnek, egyszer csak a hátsó ajtón távozik. És mivel én HR vezető voltam,
eleve. És ez egy milyen nagy, ilyen megrablott érzést hoz, meg keserűséget, meg nehézséget.
Igen, ezek tragédiák. Ezek tragédiák. És pontosan azért tragédia, ahonnan valahol elindultunk most ebben a beszélgetésben, hogy az életünknek egy hatalmas részét, az időnknek egy hatalmas részét kiteszi a munka. Tehát, hogyha te azt a munkát állandóan rossz hangulatban végzed, akkor ez az életed tragédiájává tud válni. Tehát nem mondhatjuk azt közhelyesen, hogy ó, hát ez csak a munka, ez nem olyan fontos, majd hazamegyek a szerető családomhoz, mert te egy ember vagy, akit ha napi 6-8-10, vagy ha multis vezetőkről beszélünk, akkor 12-13 órában folyamatosan ez a hangulat talál meg, akkor annak óhatatlanul következményei lesznek a társas kapcsolatokra, a baráti kapcsolatokra, a családra, óhatatlanul következménye az, hogy te magad nem tudsz mindenkire úgy odafigyelni, aki szeret téged, nem érsz oda. Személyes példát mondok, egy hozzátartozott beteg és kórházban van, és nem biztos, hogy bármikor el tudsz indulni, hogy meglátogasd. Szóval, hogy ezek aztán bűntudatot keltő dolgok. Szóval az egész egy ilyen ördögi körré tud alakulni, és nem érzed, és úgy érzed, hogy nem baj, még megcsinálod.
Meg mindig meg tudod magyarázni, hogy ezt most azért, ezt igen. Most ezért, és aztán egyszer csak észre veszi az ember, hogy kitűnik egy csomó dolog az életéből, amit szeret. Mondom, én azért is hangsúlyozom, ez nem feltétlenül ezzel a területtel van, csak összefüggésbe, szóval szerintem ez most tényleg a tempónak is köszönhető, meg nyilván mindenkinek ez a személyes kérdés, hogy ki hol tudja a határait meghúzni, de a mostani világ ez nagyon megmutatja, hogy rengeteget kér tőlünk az élet, És az egy fontos kérdés, hogy ez meddig jó? Mert itt tényleg ez a kérdés, hogy jól vagy-e benne.
Így van, és nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy jól legyek abban, amit csinálok. Tehát én ebben azért érzem magam szerencsésnek, mert hogy ez nekem mindig ott volt a fókuszomban. De vannak, akiknek ezt meg kell tanulni.
Innen fogjuk folytatni, mert szerintem itt azért van még egy-két fontos kérdés ezzel kapcsolatban, csak most zenélünk, de aztán jövünk vissza Havasi Katival, maradjatok ti is.